Sziasztok! Ez itt a Gründ, a Business Flow 8 üzleti podcastja, ami téged is eljuttat az ügyfél hiánytól az ügyfél bőségig. Mai beszélgetőtársunk Weiser István, marketingstratéga, író, aki az árazás guruja, mindent elmesél majd arról, hogy hogyan érdemes megmutatni az értékajánlatunkat, és hogyan érdemes beárazni a szolgáltatásunkat. Műsorvezető társam Varga István, a Business Flow 8 alapítója, én Szalai Ádám kommunikációs szakértő vagyok. Kezdünk!
Képzeld el, István, hogy már a harmadik konferencián fordul az elő velem, hogy odajön valaki így a tömegből, és gratulál a könyvemhez. Nekem még egyetlen egy könyvem sincs, és nekem az első után nehéz volt megfejteni, hogy alapvetően rád gondolnak. Tehát minket összekevernek, nem tudom, tudtál-e erről.
Nem, ez megtisztelő.
Most, hogy így egymás mellett ülünk, hasonló életkorba, te azért egy pár XL-el kisebb lettél az elmúlt időszakban, amihez gratulálok.
Dolgozok ezen. Ez a never ending story.
Nagyon érdekes az, ahogyan az emberek reagálnak a könyvedre, főleg az árazásra. Szerinted miért reagálnak erre ilyen vehemensen, boldogan, nagyon hálásan? Miért? Minek köszönhető ez?
Igazából annak köszönhető, hogy az árazás az nagyon gyors eredményeket hoz. Vagy legalábbis én ebben látom a titkát. Tehát, hogyha először is szerintem nagyon kevesen gondolkodnak az árazásukról. Tehát, hogy egyáltalán, hogy ez miért fontos. Egy csomóan azt képzelik, hogy nem tudnak vele semmit csinálni. Fix árak vannak, pláne például akik MLM-be dolgoznak, ott nem lehet alkudozni meg. És hogy van egy ilyen tévhit, hogy akkor ez itt kifújt ez az egész, de ez egy sokkal mélyebb téma. És majd mindjárt erről egy kicsit beszélek, de hogy a legfontosabb szerintem, ami miatt lelkesednek, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból az árazás 48 törvénye ilyen hiánypótló könyv volt, hogy legyen egy olyan könyv, ami érthetően ki ezt a témát kifejti, minden oldalról megvilágítom, vagy igyekeztem megvilágítani, és a legfontosabb az, hogy gyors eredményeket lehet vele elérni, tehát minden marketing eszköznek a működésére, vagy az eredményeire várni kell egy hetet, két hetet, három hetet, de az árazási stratégiádat rendbe teszed, vagy mondjuk emelsz árat, és utána megtanulod megvédeni az áraidat, megtanulsz jól tárgyalni például az árról, akkor az holnaptól működik, és erre nem kell várni. És hogy ez gyors, azonnali eredményeket hoz, és nem ez nagyon fontos az, hogy gyakorlatias tudást adjak át, tehát hogy nem egy ilyen szobatudós vagyok ebbe a dologban, hanem tehát, hogy hegedű órákat adok, veszek, tehát valójában a hétköznapjaim is tanácsadással telik, nagyon sok cégnek, nagyon sok étteremnek árazom az étlapját, tehát látom ezt test közelből, hogy mi történik, és és tele vagyunk tévhitekkel az árazással kapcsolatban.
De hogy igazából, tehát valahol én meg azt érzem, hogy azért volt ennyire pozitív a fogadtatása, mert úgy szembesítette talán a vállalkozókat azzal, hogyha nincs rendben az árazás, akkor az egy lassú haldoklás, aminek gyakorlatilag megmondható a vége. De most azon túl, hogy mondott, hogy például bizonyos helyeken, akár MLM nem nagyon lehet erről beszélni. Ahol lehet erről beszélni, ott milyen tényezőket látsz a mögött, hogy nem mernek árat emelni, nem merik elkérni a saját értéküket?
Legmélyebbre ásnék. Az árazásunk az a saját önbecsülésünknek a fizikai kifejeződése. Tehát ez az árazás könyv, ez egy rendkívül, ez egy önbizalom növelő könyv. Tehát, hogy sokan az önbizalomról nagyon sok könyvet írtak, tehát, hogy van jó pár író, aki önbizalomról ír könyveket, mutasd meg az áraidat, és megmondom, hogy állsz el az önbizalom kérdéssel, és én nekem az egyik legnagyobb küldetésem, hogy visszaadjam így az embereknek így az önbizalmát az árazáson keresztül, illetve hogy méltánytalannak tartom azt, hogy például egy Bécsbe egy fodrász 10-szer annyit keresem, mondjuk, mint egy Budapesten egy fodrász, és nem azért, mert 10-szer olyan jó. És hogy nyilván mondhatjuk azt, hogy nyilván sokkal többet keresnek az emberek, de nem. Tehát, hogy annyival nem keresnek többet, mint amennyivel alulárazzuk magunkat. És valójában inkább azt mondom, hogy egy ilyen lelki munka is. Tehát magunknak egyfajta szembenézés, hogy merjünk elkérni, a megfelelő pénzt kérjük el. Azt szoktam mondani, hogyha nem te vagy a piacon a legdrágább, akkor megtéveszted az embereket, hogy nem te vagy a legjobb.
Ez egy személyes fejlődés történetből jött? Egyébként ez egy saját felismerésből indult sok-sok évvel ezelőtt?
Hát ez az árazás úgy jött, hogy nagyon sok céggel dolgozom együtt, és ezek folyamatok. Tehát, hogy mondjuk egy olyan, azt gondolom, hogy egy év alatt kukaszból királykobrát csinálok olyanok emberekből, akik be van fantázia. tehát akiknek jó a terméke, jó a szolgáltatás alapvetően. Szóval nem elég tojást tojni, hanem kukorékolni is kell. Tehát, hogy egy csomó ember nagyon szép tojásokat toj, gyönyörű, jó termékeink vannak, jó szolgáltatásaink vannak, csak a kukorékolás az elmarad. És erre egy csomóan elkezdenek csesztetni ezzel, hogy de hát a tyúk az nem kukorékol, de hát én nem mondtam, hogy a tyúknak kell kukorékolni, csak azt mondtam, hogy nem elég tojást tojni, kukorékolni is kell. És hogy a kukorékolás az elmarad, és ez, értem a kukorékolás alatt azt, hogy létrehozunk egy értéket, de nem kommunikáljuk. És valójában az árazásnak ez a legfontosabb dolog, amit meg kell érteni ezzel kapcsolatban, hogy mindenki az árra fókuszál. Tehát mindenki avval elfoglalva, hogy mi mennyibe kerül, de hogy itt van nálam Magyarország legolcsóbb fogorvosának az elérhetősége, kinek kell. És hát senkinek nem kell, mert az ördög tudja, hogy mivel fogja betömni a fogadat. Tehát, hogyha ha a fogadatét, akkor egyszerűen akkor nem kezdesz el ezen alkudozni, hogy akkor nem akarod a legolcsóbb fogorvost. Ez egy teljesen tévhit, hogy mindenki a legolcsóbbat akar. Nem, de hogy akarjuk a legolcsóbbat. És vannak olyan szituációk, amikor nem alkudozunk már. Egyébként vannak, az a jó hírem, aki most így hallgatja ezt a podcastot, hogy vannak ilyen védett kasztok ebbe az árazásba. Mondok egy-két ilyen védett kasztot, azoknak egy jó hír, hogy például mondjuk a fogorvos az egy ilyen védett kaszt, hogy nőgyógyász. Tehát elmész a fogorvosodhoz, eddig 18 000 forintért tömte be a fogadat, és most meg azt mondja neked, hogy 25 000. És most mit csinálsz? Nem mész el másik fogorvoshoz kalandvágyból. Tehát, hogy végre találtál egy embert, aki normálisan kedves veled, gondoskodik rólad, nem nyír ki, nem vési szét a fejedet jó esetben, és így gondoskodik, és most hát fúzod a szádat, de a 25 ezeret kiperkálod. És ugyanez a könyvelőkkel. Tehát, hogy most, hogyha egy könyvelő azt mondja, hogy most nem 60 ezerért könyvellek, hanem most már 80 ezerért, mert nem tudom másképp megoldani, akkor az ügyfelek annyira nem örülnek neki, de hát azt mondják mondani, hát jó, akkor legyen ez. Nyilván, hogy jó könyvelőnek kell, hogy legyél. Tehát az alap, hogy kell, hogy legyen jó terméked vagy szolgáltatásod. De hogy sokszor be vagyunk szarva attól, hogy most azért, mert most árat emelünk, akkor hirtelen így akkor eltűnnek a vevőink. De én erre azt szoktam mondani, hogy sétálj le a Balatonra, mutatójadat itt tedd be a vízbe, és akkor hirtelen ránsd ki, és ott nem maradjuk, megfigyeltem. Tehát, hogy kb. Az ügyfelekkel is ez van. Tehát akkor vesztesz három ügyfelet, majd jön a másik három helyére. Vagy legalábbis azt gondolom, hogy ha jól csinálod azt, amit csinálsz, akkor ez kell, hogy legyen a képlet. És hogy az árazás, hogy mindenki az árazás, az ár, de nem az ár. Tehát, hogy van két zsák rumpli, mindig ezt a példát hozom. Van két zsák rumplink, az egyik zsák rumpli 500 forintba kerül, és ugyanolyan zsák rumpli, az pedig 3500 forint. Melyiket veszed meg? Vagy az nem az, hogy melyiket veszed meg, az a kérdés, hogy ugyanaz a két zsákban ugyanaz a krumpli van? És hát valószínűleg, hogy nem. És hogy ez marad el, és az egész árazási stratégiának az a legfontosabb része, hogy addig eljutunk, hogy mi mennyibe kerül, de a tartalom, az érték, az nincsen megmagyarázva. És akkor itt jön be a storytelling, az, hogy egyáltalán föl tudjuk ezt építeni, azt, hogy mi mennyire értékesek vagyunk.
Azt megfigyeltem értékesítés szempontjából is, hogy a minden ügyfél jól akar járni. Ezt te úgy fogalmazod meg mindig, hogy a deltát elő kell állítani. Mi az az érték különbözet, ami megindokolja azt, hogy miért jár jól az ügyfél. És nekem a könyvednek az egyik nagy tanulság ez a delta előállítása, hogy hogyan állítjuk elő a deltát, hogyan vesszük le a vevő figyelmét az árról, és hogyan tereljük át az értékre. És hogyha ezt velősen össze kell foglalni, akkor mik működnek mostanában? Tehát, ha egy egyszerű, átlagos, egyéni mikro-kisvállalkozóról beszélünk, hogyan tud értéket előállítani az ügyfelének?
Hát azért tegyük rendbe ezt a delta dolgot, mert lehet, hogy aki nem olvasta a könyvet, az úgy nem tudja, hogy mi ez. Hogy valójában a vevő fejében két darab skála van, két darab számegyenes van. Egy terméknek van egy ára, és van hozzá egy érték. Ez a kettő, hogyha jó esetben ez úgy együtt van. Tehát amilyen értékes a termék, azt az árat kifizetik érte. És ez a delta azt jelenti, hogy ugye mit akar a vevő? A vevő azt akarja, hogy egy nagyon értékes dolgot kapjon, lehetőleg alacsonyabb áron. Na most az az egy gond, hogyha az árat leengedjük, akkor észrevétlenül eltűnik a profitunk. És hogyha az egész podcast, ez a mostani beszélgetésből semmi nem marad meg, akkor mindenkinek ezt a egy gondolatot szeretném így, hogy ezen gondolkodjon el, hogy egy átlag magyar vállalkozás jelen pillanatban, hogyha fehér, és mindent kifizet rendesen, kifizeti a munkatársait, a munkatársainak a járulékait, a irodabérletet, a hiteltörlesztést, a leasinget, mindent, akkor nagyon jó cégnek számít az, akinek 20%-os eredménye megmarad a végén. Tehát akinek van 20% profitja. Na most, hogyha ez igaz, az azt jelenti, hogy ha kerestünk 100 ezer forintot, vagy a 100 ezer forintos bevételünk van, akkor abból 20 ezer a miénk, 80 ezeret meg ellocsolunk irodabérletre, kollégákra, beszállítókra, meg anyagra, meg mindenre. Na most, ha ez igaz, akkor azt jelenti, hogy 100 ezer forintos bevételnél 20 ezer a miénk, akkor egy ártatlannak tűnő 10%-os nyavajás 10%-os engedmény, amitből azért valójában senki nem izgul be egy 10%-os engedményre, de ez a kis egyszerű kis 10%-os engedmény, ez a profitunknak a felét kinyírja. Mi vagy 20% a profitunk, 10%-ot levettük a végösszegből, akkor már gyakorlatilag lement a profitunk felére ment, ami azt jelenti, hogy év végén nem tudsz venni magadnak két mercit, csak egyet.
És egyébként ebben a mostani környezetben mit lehet mondani, milyen tanácsot lehet adni? Ugye nagyjából mi mikro kicsi vállalkozásokat képviselünk, inflációs nyomás, adókörnyezet változása, stb.
Jó, tehát hogy, és akkor most azt, hogy tovább magyarázva ezt, és akkor amire most így rákérdeztetek, hogy az út az nem az, hogy az árat kell, az áron nem változtatunk, és nem azért, mert W van a nevemben, csak az, hogy az árat ne piszkáljuk. Tehát, hogy az ár az ne az árral bíbelődjünk, mert ott elveszítjük a profitunkat, hanem ezt a deltát elő lehet másképp állítani, hogyha az árat nem bántjuk, az értéket viszont megnöveljük. És akkor nézzük meg, hogy mivel lehet értékesebbé tenni egy terméket, és ez sokszor nem pénzkérdés. Tehát, hogy mondjuk lehet például egy kiterjesztett garancia, vagy lehet például mondjuk egy oktatás, ami az adott terméket vagy szolgáltatást megmutatja, hogy ezt hogy kell használni, és ezt a díjmentesen adhatjuk hozzá. Azért nem mondom, hogy ingyen, mert nem szeretem az ingyen szót. Tehát, hogy az ingyennek nincsen értéke, tehát nincsen ingyen könyv. Tehát az ingyen könyvről az a véleményem, hogy az ingyen könyvet csak a bolond olvassa el. Tehát ebbe a világban szerintem a legeslegértékesebb most jelen pillanatban az embereknek a figyelme. Tehát, hogy annyira sokan versenyeznek az emberek figyelmér, hogy egyszerűen a bullshit az meg van tiltva. Tehát, hogyha bullshitet adsz tartalomba, meg lopod a mások idejét, akkor az szerintem a megbocsáthatatlanabb bűn. És szóval azt gondolom, hogy az értéket hozzá kell adnunk, tehát értéket kell adnunk, és tudunk olyan értéket adni, ami nem okvetlenül pénzkérdés, tehát most hanem adhatunk egy plusz egy szolgáltatást, plusz egy valami szerviz, plusz egy oktatást a termékünkhoz, vagy szolgáltatásunkhoz, vagy adhatunk mellé valamilyen terméket még. Tehát mondjuk egy étteremnél, hogy adhatunk mondjuk egy ajándék kávét, vagy egy ajándék desszertet, és mondjuk hiába adunk mondjuk egy ajándék desszert, mondjuk 2000 forint az ára, de valójában az étteremnek csak mondjuk 300 forintból előállítani, vagy 400 forintból előáll egy somlói. A vevő fejébe ez egy 2000 forintos érték, de valójában mint a vendéglátónak a tulajdonosának ez csak 3 vagy 400 forintjába kerül. Szóval így ebbe az irányba vinném el ezt a dolgot. Tehát inkább azon kell agyalnunk, hogy hogyan tudunk egyébként minél több értéket képviselni. És az életnek is szerintem a legnagyobb törvénye az, hogy mindenki annyit keres hosszú távon, amennyit az ő szolgálata megér a többi embernek. És azon kell agyalnunk, hogy hogyan tudok legnagyobbat szolgálni. Tehát, hogy egységnyi idő alatt, meg a legtöbb embernek, és igazából amikor a árazás 48 törvénye megjelent, akkor fizikailag éreztem ennek a nem tudom, hát most nem akarom ilyen spiri irányba elvinni ezt az egészet, de hogy karmikusan, tehát hogy azt láttam, hogy nagyon jó, elkezdtek nagyon jól menni a dolgaim, és nagyon sok embernek ez a könyv nagyon sok pénzt keresett, és ez egy ilyen olyan spirálba vitt el, ami szóval azt gondolom, hogy ami valójában egy fizikai tapasztalása volt annak, hogyha legnagyobb értéket adom, minél nagyobb értéket adok, és minél nagyobb szolgálatot adok a többieknek, akkor annál jobban megy az én szekerem is, tehát úgyhogy annál könnyebb a boldogulás. És igazából ez a lényeg, hogy ezen legyen a fókuszunk, hogy hogyan tudok még többet, még nagyobb szolgálatot tenni egy adott csoportnak, vagy egy adott vállalkozásnak, és akkor onnantól az, hogy kifizetik a végén, meg örülnek, meg hogy megfizetnek, az egy ilyen melléktermék, de a legfontosabb az, hogy az legyen, azon legyen a fókuszunk, hogy mivel tudunk többet adni.
Csak egy dolog jutott eszembe, ezt akartam kettővel ezelőtt, hogy volt az a pillanat neked, ott van a fiatal Weiser István, amikor egyszer csak, hogy hoppá, Pistám, nem kéred el az értékedet. Tehát, hogy ez az önbizalom növelés, ez neked is megvolt ez a változás?
Hogy... Ez lassan megy, és ezt mindenkinek azt mondom, hogy ezt el kell, hogy higgyük. Tehát, hogyha nem tudod elhinni ezt tehát, hogy bármit, amit el tudsz hinni, azt meg tudod valósítani, de amit nem tudsz elhinni, azt nem tudod. Szóval ez egy lassú folyamat, és mondhatnám azt is, hogy jó, hát ez gyorsan, holnapból árat emelek, de szóval az embereknek nagyon jól működnek a szenzorai, meg nagyon okosak. Tehát, hogyha észreveszik azt az igaztalanságot, hogyha te nem vagy hiteles ebbe, hogyha te, meg a másik, hogy a Bibliában az van, hogy a gyümölcsfa az a gyümölcseiről ismerszik meg. Tehát, hogy az a kérdés, hogy az én ügyfeleim, azok hasítanak, igen vagy nem. És hogyha igen, akkor egyre több ügyfelem lesz, hogyha meg nem hasítanak, akkor meg nem lesz olyan sok ügyfelem, vagy igazából, tehát ez egy ilyen abszolút természetes folyamat, és én azt mondom, hogy aki nem hiszi el, hogy ne higgyük el, hogy ez működik, de hogy próbáljuk ki, és ez a módszer, amit mondtam, az a Balatonból az ujjunkat kihúzzuk, jussunk el odáig, hogy építsünk föl vevőszerzőrendszerenket, vagy vendégszerzőrendszerenket, hogy időről időre még több vendégünk, vevőnk legyen, és akkor, amikor érkeznek az új vevők, akkor rajtuk kísérletezzünk, adjunk egyre magasabb árakat, és meg fogjuk látni, hogy basszus, elfogadták az ajánlatot, akkor adjunk 20%-kal többet, akkor is elfogadják. És akkor elkezded a fejedet a falba ütni, hogy te mennyire hülye voltál, hogy 3 évig gyakorlatilag sokkal kevesebbért vállaltad ezt a munkát. Most nem annól, hogy legyünk kapzsik, de hogy lehet, szóval nagyon sokan vagyunk olyanok, akik valami olyan dolgot tudnak, amit mások nem tudnak. És akkor, és van olyan is, aki mondjuk van olyan ügyfelem, aki például orvos, és hogy valami olyan dolgot tud meggyógyítani, amit mások nem tudnak meggyógyítani, és áll a sor, fél évre előre kapnak az emberek időpontot, vagy egy évre előre kapnak időpontot. Na, ilyenkor eljön az idő, hogy árat kell emelni, ez egyik lehetőség. B, írjál egy könyvet a témádról, mert akkor már annyira sok embernek tudnál segíteni, szóval az egy orvosnak megélni azt, hogy tudnék neked segíteni, de sajnos nem tudok neked időpontot adni csak jövő májusra, és akkor te addig mit csinálsz jövő májusig, akkor legalább olvass egy könyvet a témába, nem mondom, hogy mindent leírok abba a könyvbe, de alapvetően azért tudok segíteni abba, hogy legalább mit ne egyél, vagy mit egyél. Mm. Tehát, hogy el tudunk a könyvvel, el tudunk jutni egy olyan szintre, hogy legalább a problémáidnak mondjuk a 80%-át azért tudod úgy kezelni. Nyilván kell, nem úszható meg szerintem egy szakértő, vagy egy szakértőnek, vagy orvosnak a segítsége, de azért szerintem ezek sokat jelentenek.
Bocsánat, csak egyetlen kérdés erre, és aztán utána hagylak szóhoz jutni, bocs. Hogy akkor az a tanács, hogy addig emeljük az árat, amíg el nem kezdenek alkudozni?
Hát az alkudozás az egy folyamat, az egy természetes folyamat. Van olyan ember, aki rosszul van attól egyébként, hogyha nem alkudozhat. Tehát, hogy rosszul érzi magát az, hogy úgy érzi, hogy ez nem fair. Ezért azt mondom, hogy készüljünk föl egyébként az alkudozókra, illetve hogy annyira árazzuk túl egy kicsit a terméket, hogy hagyjunk bele mozgásteret abba, hogyha valaki, tehát készüljünk arra, hogy alkudoznak velünk. Tehát a legfontosabb, hogyha valamit mondjuk 1 millióért akarunk elvállalni, akkor adjunk le 1 millió 2-es ajánlatot, és számítsunk arra, hogy a végén bele fognak alkudni, és mondják azt, hát, hogy majd legyen 1 millió. Az a tanácsom egyébként, hogy amikor valaki alkudozni kezd veled, akkor mindig kérjünk valamit cserébe. Tehát, hogy az az alapvető reflex, hogy most mondok egy egészen hétköznapi példát, amivel mindenki így átérzi ezt, hogy, és ezt jó párszor életemben ez megtörtént, hogy van egy kreatív stúdióm Szegeden, ahol a kollégáimmal különféle cégeknek az arculatát tervezzük, illetve a piacra, tehát különféle termékeknek, meg cégeknek a piaci bevezetését csináljuk, ennek a grafikai munkáit, vizuális megjelenését, és nagyon sokszor előfordul az eset, hogy eljön mondjuk egy étteremnek a piaci bevezetését csináljuk, mi tervezzük a logóját, mi találjuk ki a nevét, csináljuk meg az étlapját, a weboldalát, és így szépen így fogy a pénz, tehát hogy megyünk a projektbe előre. És ugye mikor fogy el a pénz? Amikor a végén már világító reklámtábla, amikor már kikerül a cégér, na arra már elfogy a pénz, és erre azt mondja nekem a cégvezető, és ez egy totál életszerű példa. István, figyelj csak, ti terveztétek a étteremnek az arculatát, a weboldalát, az étlapját, mindent, és most itt leadtatok egy 650 000 forintos ajánlatot erre a világító cégére, és hogy kérlek, hogy legyen 500 000 forint, mert már teljesen kivéreztünk, és már nem, tehát hogy csináljátok meg ezt 500 000-ért. És akkor ott van egy óriási dilemma, hogy totál igaza van. Tehát, hogy tényleg nem alkudott, viszont, hogyha a tanultakat nézzük, akkor hogyha most a 650 ezer forintra azt mondom a félmillióra, hogy oké, rendben, akkor két kérdésem van, hogy a 650 az tisztességes ár volt. Hogyha én 650-re valaki azt mondja, hogy legyen félmillió, és azt mondom, hogy jó, akkor tisztességes árat mondtam, ez az egyik. A másik meg az, hogy mellette elég a profitom abban a pillanatban, és mellett, amikor vége a tárgyalásnak, akkor is nyomorultul érzem magam, mert gyakorlatilag egy hétig dolgozunk majd ezen a cégéren, de valójában nem fogunk keresni vele egy fillért se. Ezért az a tanácsom, hogy ilyenkor legyünk konstruktívak, és mondjuk azt, figyú, legyen, oké, legyen 500 ezer forint, viszont a szállítását meg a szerelését azt oldjátok meg a villanyszerelővel. Oldja meg a villanyszerelő, és akkor szereljétek föl ti, meg szállítsátok el ti. És erre azt mondják az ügyfeleim általában, jó, rendben, oké, megoldjuk. És akkor mindenki örül. Akkor nekem tényleg nem kell állványt bérelni, nem megy el egy fél délelőtt a szereléssel, villanyszerelőnél majd bealkudja, ahogyuk már egyébként is ott vannak. Szóval ilyen konstrukciókra azért van szükség, de a tanácsom az, hogyha alkudoznak veled, akkor mindig kérje valamit cserébe. Tehát, hogyha azt mondják mondani, hát legyen mondjuk ne legyen 1 100 000, hanem legyen kerek 1 000 000. Oké, legyen annyi, de akkor most utald át a pénzt előre. Tehát, hogy és ha nem, akkor meg menjünk, akkor maradjunk ott. Tehát, hogy mindig a minden egyes alkudozásnak, sose az alkudozásnak az nem lehet az, hogy te mondod az árat, valaki azt mondja, hogy legyen ennyi, és azt mondod, hogy jó. Ilyen nincs. Valaki mondod az árat, erre mondja valaki azt, hogy legyen ennyi, és akkor vagy középre hozzátok, vagy kérsz valamit cserébe. Ezt kell csinálni.
Én eddig kétszer olvastam el az árazás 48 törvényét, és azt gondoltam, hogy ebben minden benne van. De hallom, hogy jön a következő árazáskönyv. És ebben mi lesz benne?
jó kérdés. Igazából mélyebbre szeretnék ásni az egész témába. Én nem tartok vissza információt, tehát hogy nem úgy terveztem az árazás 48 törvényét, hogy még majd lesz majd következő árazás még 48 törvénye, tehát nem lesz már még 48 törvény, mert az árazáskönyvben mindent leírtam. Valójában ez a könyv, ez egy tapasztalati úton jött létre. Nagyon sok céggel, akikkel együtt dolgoztam, amikor elkezdek dolgozni egy céggel, akkor mindig az árazásokat teszem rendbe, a gyorsaság miatt, mert gyakorlatilag 2 hét alatt, 3 hét alatt már visszatom termelni a saját költségemet, és úgy látják azt, hogy jönnek az eredmények, és akkor így mindenki lenyugszik. És hogy minden, tehát hogy az ember izgul, amikor egy tanácsadóval kezd el dolgozni, hogy akkor most akkor ez lesz, akkor most hallgassunk rá, tényleg fölemeljük az árat, lehet, hogy tényleg nem lesz vendégünk. Szóval például éttermekkel, nagyon sok étteremmel dolgozom együtt, ez látszik is rajtam, de hogy én nagyon szeretem a gasztronómiát, és ott az étteremnél egy komoly félelem az, hogyha megemeljük az árakat, akkor most mi fog történni. És hát elmondom neked, hogy semmi nem fog történni, mert az, hogy valaki az étterembe eszik, vagy nem, vagy hogy az a étterem előtt eldől, a bejáratnál eldől. Mert hogyha én csóró vagyok, és nincs pénzem étteremre, akkor elmegyek a Lidlbe, veszek 2 zsömlét, meg egy tejfölt, és fölmegyek a panel lakásom 7. emeletére, és egy piros műből puffon a kitérdelt macskonadrágomba elköltöm a ebédemet, és akkor így megúszom a legolcsóbban ezt a dolgot, és akkor kész. Ha viszont valaki úgy dönt, hogy rohadjak meg, ma étterembe eszünk, tehát hogy akkor vagy elmegyünk a családdal szombaton enni, akkor tök mindegy, hogy a jókai bableves az 1800 forint, vagy 2200, mert most, hogyha jókai bableves szeretnék enni, tehát hogy az emberek már ott eldöntik azt, hogy ha nincs pénzünk étteremben, nem megyünk oda. Akkor nem megyünk étterembe. Tehát, hogy ez nem az étterembe fog eldőlni, ha valaki meg már bemegy, akkor meg most, hogy jó, hogy bableves 200 forint a drágább, vagy olcsóbb, nem számít. Na, szóval ez az egyik, amit szerettem volna mondani, most az új könyvvel kapcsolatban pedig, tehát, hogy az árazás 48 törvényében megvan minden, viszont egy kicsit szeretnék tovább menni, ahogy kaptam visszajelzéseket a könyvvel kapcsolatban, így jegyzeteltem meg, volt egy csomó olyan dolog, ami tényleg kimaradt a könyvből, meg ami nem lett így elmagyarázva. Kicsit a maga neuroárazás az, ami engem érdekel, hogy egy kicsit a pszichológiája, vagy az, hogy például, ha mondok egy példát, ha például a árakat pirossal írjuk, akkor a minden férfi, aki ránéz egy ára, ami pirossal írva, a férfiak azt képzelik, hogy az akciós. És ugye ez a férfiak, férfi célcsoport, millió kutatás van erre, és ugye a férfiakat azt totál be lehet szivatni ebben a... Úgyhogy pirossal vannak, minden áll pirossal vannak, akkor a férfiaknak a tudatalattiában az megjelenik, hogy ez egy akciós, és akkor úgy hogy sokkal könnyebb. És van rengeteg ilyen neuromódszer, ami rengeteg kutatás, amit igazából most én is gyűjtöm az anyagokat, hogy mi az, amit így meg tudunk így mutatni. A másik vonulat az pedig, amire rájöttem, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy az árazásunk az önbizalmunknak a materiális kifejeződés ebbe az anyagi univerzumba, vagy az anyagi világba, és hogy valójában, ha nincsen bennünk bőség, tehát hogy nincsen bőségtudatunk, akkor teljesen mindegy, akkor az árazásunk nem ment meg. Tehát, hogy a kettőnek együtt kell, hogy megtörténjen. Mondok egy példát, ez is saját. Én nagyon szeretem Ázsiát. Ha lehet, akkor minden januárban elutazom Ázsiába egy hónapra. Voltam, nem tudom, Indiába, Sri Lankán, Maláziába, bejártam egész Ázsiát, és egyszer Tájföldön voltam, és egy hotelbe kb. Volt mondjuk egy olyan 60-70 darab nyugágy, és egy medence, és több száz szoba volt a hotelbe, és az volt a lényeg, hogy amikor mi mentünk le 10 órakor, vagy 11 órakor, akkor nem volt már egyszerűen szabad nyugágy. Ezért mit csinál Weiser István, a magyar, lemegy reggel 6:30, én korán kelő vagyok, én reggel 6:30 lementem, és szépen a törölközőmet így letettem a legtutibb helyekre, ne szívjam már, mert lesz legközelebb.
Rablásgátló.
Igen, és Magyarországon a mentális szép, hogyha rá kell, bármilyen törölközőre rá kell, akkor onnantól már semmi nem lesz veled. Nagyon vicces. Na és szépen mentem le, és így volt nyugágyam, és kikkel találkoztam ott a reggeli ilyen székfoglalón, németekkel, a németek ugyanezek, mint mi, ők is bebiztosítva magukat így, és akkor egy jó páran már reggel 6 óra és 7 óra között már mindenkinek megvolt a nyugágya. És és valójában, és a vezetés, a cégvezetés, vagy a hotel vezetése, az meg azt csinálta, hogy reggel, amikor vége volt a reggelinek, 8 órakor, vagy fél 9-kor mindenkinek összeszedte a cuccát, és egy ilyen 1 köbméteres konténerbe belekúrták az összes törőközőt, meg mindent, és gyakorlatilag újra üresek voltak a nyugágyak, de amit megláttam ott, hogy valójában mindenkinek jut nyugágy, mindig jutna, de hogy azért nem jut nyugágy, mert Weiser István kicsi énje azt mondja, jó, nem lesz nyugágy, akkor, de hogyha lemennék, akkor elolvasnám, fogok egy könyvet, és olvasgatok másfél órát, és aztán fogom, és fölmegyek a szobába, ha dögmeleg van, és ott akkor a hűvös szobában alszok egyet. De akkor fölmegyek, és akkor jön pont egy ember, hogyha nem lenne ez a kicsinyes mentalitásunk, hogy már pedig nekünk nem jut nyugágy, mert egyébként jut. Az a durva, hogy jut. És hogy nekem az a küldetésem, és abba látom a fantáziát, hogy azt szeretem, hogy azt szeretném így megmutatni, hogy jut nyugágy. Hogy ahelyett, hogy összevesznénk a minyonon, határozzuk el, hogy együtt sütünk egy kurva nagy tortát, és mindenki elcsapja a hasát, most idézőjelben mondom. Tehát, hogy nem azon kell remegni, hogy most a minyonból hány villával jut nekem, hanem süssünk együtt egy nagy tortát, és hogy Magyarország egy együttműködésre képtelen társadalom. Tehát, hogy ez a mi legnagyobb keresztünk. Láttam, dolgoztam például egy pár évig a TUI-nak, és láttam azt, hogy mondjuk mondjuk osztrákok, egy Lakenhof kis sí régió, és ott például milyen kooperatívak voltak ott például a szállásadók, hogy mondjuk akinek volt egy olyan hotelje, ami 50 szobás, meg volt egy 10 szobás panzió, ezek egy asztalhoz le tudtak ülni, és a magyar csoportot mindenki elszállásolta, és végignéztem ezt az egyeztetést, és egyszer se volt az, hogy figyelj, te legyen már nálad több vendég, mert neked nagyobb a hoteled, ne, hogy már nálunk is 5 vendég legyen meg, mert nekem az a hotelemnek, a panziómnak a felét lefogod, és neked meg csak, tehát hogy ezek a kicsinyes villongások, ezek nem voltak ott jelen, hanem mindenkinek volt egy célja, hogy a minél több utazási iroda, minél jobban érezze itt jól magát, hogy minél több utat szervezzünk, és hogy én azt gondolom, és egyébként a business flow-ba is emiatt látom a fantáziát, hogy egyszerűen egy magasabb tudatszintre kell fölvinni és ez példamutatás, meg meló, és azt gondolom, hogy a példamutatással együtt szerintem ezzel el lehet érni ezt a célt, hogyha a bőségről oktatok, nem lehetek kicsinyes. Tehát, hogy a Mirei Ferenc, ő egy budapesti pszichiáter volt, és még a Popper Péternek egy beszélgetésében hallottam ezt a példát, hogy a Mirei Ferenc azt mondta, hogy a boldog, sikeres élet titka az, hogy nem kell mindig jól járni. Nem kell mindig jól járni. És különösen barátságoknál igaz ez, hogy gyakorlatilag mindenki jó, ezzel a világban mindenkinek jó kell járnia. Tehát Weiser Istvánnak jó kell járnia, de miért? Nem kell. Lehet, hogy egy-két ügyfelemnél annyira jól járok, hogy meg tudom engedni magamnak, hogy egy pár ügyfelemnél nem járok jól, akik például kicsik. És hogy ez szerintem nagyon fontos az, hogy ebben a gondolat, hogy ezt, na és ez a könyvnek ez lesz a fő vonala, hogy ezt a bőség, magát ezt a bőség tudatot, az, hogy ez segítsen kialakítani, hogy gondolkodjunk magunkról másképpen.
De hogy egyébként a tapasztalatod az, hogy a bőségtudatú vállalkozóknak jobban megy, és hogy azok, akik szolgálni akarnak, azoknak végül jobban megy?
Igen, egyértelműen ez. Tehát, hogy nyilván, hogy szóval pénzért játsszuk ezt az egész játékot, minden profitról szól. Tehát, hogy most ez nagyon nem lenne hiteles, hogy most elkezdem magyarázni, hogy akkor most itt... De hogy mennél jobban megy, hogyha maga ez a szolgálat, ez valójában egy felfele menő spirál, mert így folyamatosan vissza... Tehát a fizika törvénye, ugye van a energia megmaradás törvénye, és hogy valójában itt is, ez a fizikai univerzumban is van. Egyszerűen, hogyha minél többet adok, minél több a kiáramlás, van egy ilyen szellemi törvény, hogy beáramlás egyenlő kiáramlással. Az azt jelenti, hogy a beáramlás a bevételünk, mindig attól függ, hogy mennyi kiáramlásunk van az életbe. És a pénz is olyan, mint a vér, hogy folyamatosan áramlásba kell tartani. Magyarul mennyit többet költök, annál több jön be, és mennél többet kommunikálok, mint például most ez a műsor, ez, amit most itt csinálunk, hárman, ez egy kiáramlás, a mi közös hármunknak a kiáramlása azok felé, akik ezt megnézik, és hogy valójában, hogyha jól csináljuk ezt a dolgot, és kellően értékes dolgokat adunk át, vagy inkább azt mondom, hogy egy szemléletet átadunk, akkor az a kiáramlás, ami most létrehozza ezt, vagy amit most megcsináltunk, erre mi áldoztunk időt, energiát, pénzt, hogy ez így a stúdiót össze kell rakni, valakinek bele kell álmodni a nagybüdös semmibe, hogy mi csináljunk egy ilyen üzleti podcastot, és ez így megtörténik. Tehát ez így megtörténik, és hogyha kellően nagy a szolgálatunk, és egy csomó ember ezáltal valaki másképp már például nem engedi magát, csak egy dolgot, hogyha alkudoznak fel, akkor kér valamit cserébe, akkor már megcselekedtük, amit megkövetelt. Az van egyébként a Szegedi Orvostudományi Egyetemnél van egy nagyon jó idézet, ott föl van írva, hogy aki egy fát elültetett, és egy kígyót megölt, már nem élt hiába. És hogy
szegény kígyó, igen.
Na most nem gondolom, hogy kígyót kell öldökölnünk, de azt gondolom, hogy az almafát ültessük el, meg hogy szerintem ez egy fontos irány. És emiatt én ebben mélységesen hiszek. Még egy nagyon fontos, és ez szerintem például az új árazás könyvnek egy ilyen gondolata. Nem az én gondolatom, ezért nem is akarom így beállítani nem is akarom ezt a beszélgetést ilyen spiri irányba elvinni, de azért szerintem ez egy fontos, hogy az ember alapvetően egy spirituális lény, úgy gondolom, és hogy nagyon sokan mondják nekem azt, hogy ők beleteszik az energiát, például mondjuk vegyünk egy üzleti példát, hogy egy ügyfélnek kér tőlünk tanácsot, elmondjuk, hogy mit kell csinálnia, hogy csináljon, kikérdezi az ügyfél, és a végén nem tőlünk rendeli meg az adott szolgáltatást, hanem elmegy a konkurenciánk, és olcsóbban megrendeli. Minket kikérdez, mi kiokítjuk, kitanítjuk, és a végén egyszerűen így nem minket választ. És ez borzasztó nehéz megélni. És van egy spirituális könyv, az a cím, hogy Csodák tanítása, egy ilyen nagyon, nagyon vastag is, meg elég mély könyv, lassan is lehet vele haladni, és abban van egy gondolat, hogy legyél nap. Legyél nap. A nap az minden nap 100%-osan süt. Tehát, hogy nincsen az, hogy majd most kicsit most 50%-on nyomom, mert úgyis nagy a felhő, és akkor most nem sütök annyira. A nap mindig 100%-osan süt, és a nap az leszarja, hogy te kiállsz az ő fényére, vagy nem. Nálunk például az árazásnál mindenki be van szarva, mint a vámpír a fokhagymától attól, hogy akkor most ha megemelem az árakat, akkor most elmennek az ügyfelek. Mindenkinek megvan ez a félelme. Vagy hogy olyan áraját adok le, ami olyan túl magas, hogy a végén nem engem fognak választani.
Vissza se hívnak.
Igen. Vissza se hívnak, meg nem veszik fel a telefont.
Okay, most egy élesváltás következik, mert én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre azzal kapcsolatban, hogy ugye te nagyon sok sztorit gyártasz meg, tök jó sztorizol. És ugye a storytelling is egy kedvenc műfajod ebben. Két szakértő között ülök, és kicsit zavarba is vagyok, de muszáj nekem felhozni ezt a témát, és azért akartam élesen váltani ebben, mert hogy én azt veszem észre, hogy a mi célcsoportunknak, az ilyen egyéni mikro kisvállalkozóknak, az egyik legnagyobb problémája ez az, hogy egy mit mondjak magamról, a kettő, ez a mi legyen az én értékajánlatom, tehát ez a mit mondjak a célcsoportomnak, ha egyáltalán tudom, hogy mi az. Tehát ez egy ilyen óriási kihívás, mert már bemutatkozásnál ott van ez a probléma, hogy mit mondjak magamról, mit írjak a
webben. Nagyon jó kérdés. Röviden válaszolok. Magadról semmit. Számomra a marketing az, hogy a marketing a vevő önző szempontjai szerinti kommunikáció. Tehát a marketing a vevő önző szempontjai szerinti kommunikáció az azt jelenti, hogy azt mondd el, hogy miért lesz jó nekem, hogyha én veled üzletelek. Miért lesz jó nekem, hogyha az árazás 48 törvényét megveszem. És hogyha erre kell, hogy választ adjak, mert valójában Weiser István senkit nem érdekel. Ez az igazság. Az ideális vevő, a marketinges, most átváltok marketinges üzemmódba, az ideális vevő a szenved. Az ideális vevő a szenved, van valami problémája, ami miatt bámulja a plafont éjszakánként. Ez lehet a inzulin rezisztenciája, vagy az, hogy a gyerekét nem veszik föl az egyetemre, vagy az iskolába, vagy hogy mindenki, az egész osztály megy síelni, de az én gyerekem nem tud menni síelni, mert nem tudom kifizetni a sítábort. Tehát, hogy mindenkinek vannak ilyen, és hogyha megfordítjuk egy kicsit a fókuszunkat, és inkább azon gondolkodunk, hogy a vevőinknek ezt a fajta problémáját, ami miatt bámulják a plafont, azt megoldom, akkor nyertem, és én ezt hívom termékteremtésnek egyébként, ami igazából, ugye legtöbben azt mondják marketingstratéga, és így is hívom magam, vagy legalábbis tényleg ezt csinálom, de valójában, amit én csinálok, az úgy hívom, hogy termékteremtés. És a termékteremtés azt jelenti, hogy hogyan lehet létrehozni olyan terméket vagy szolgáltatást, amit nem neked kell eladni, a piac akarja azt megvenni. Azért akarják a vevők megvenni az én termékemet, meg a szolgáltatásomat, mert én őket szolgálom. Tehát az a fókusza, nem az a fókuszom, hogy én mit tudok, hanem az a fókuszom, hogy neked mi a bajod, és én egyáltalán meg tudom oldani a te problémádat.
Az is megfigyelés egyébként, hogy nyilván ez a szemszögváltás, hogy nézzünk a vevő szemével, gondolkodjunk a vevő fejével, lássuk meg a problémáit, ez a miért nézi a plafont. Ez ugye a mi megfigyelésünk az, hogy a legtöbb egyéni mikro kisvállalkozó alapvetően nem tudja, hogy mi a problémája. Te mit gondolsz erről? Tehát amikor azt mondjuk, hogy célpiac, egy egyéni vállalkozó, teljesen mindegy, ingatlanos értékesítő, teljesen mindegy, miről beszélünk, vagy egy pék, aha, csak azt érzi, hogy valami nincs rendben. És nem igazából tudja megfogalmazni a saját problémáját.
Azért, mert meg nem is gondolkodunk erről. Aha. Tehát, hogy szerintem az alapvetően a legfőbb gond, hogy az emberek, én azt mondanám, hogy mindenkinek azt írnám föl házi feladatnak, hogy minden héten legalább legyen egy délelőtt, vagy egy délután, amikor saját magával mindenfajta mobiltelefon nélkül együtt van. Tehát, hogy gondolkodik a saját dolgairól, mert egyébként nem gondolkodunk a saját dolgainkról. Tehát van egy könyvem, a címkézés, hogy ezt nekem volt szerencsém a Velmer Andrással együtt dolgozni néhány évig, és gyakorlatilag a címkézés a könyvnek a címe, mert a döntési szempontból háromfajta ember van. Van a 0,1% az embereknek, ők, akik érzelmek kizárásával, racionálisan, hideg fejjel tudnak döntéseket hozni, de ők olyanok, mint Menszátor Magdolna, hogy tudjuk, hogy létezik ez a nő, csak senki nem látta még. Tehát, hogy kalambó felesége. Egyesek egyébként tudósok, meg kutatók rendelkeznek-e a racionális gondolkodás képességével, de hogy lemennek a Tesco-ba, ugyanolyan hülyévé válnak, mint az összes többi. Aztán van a 98,9%, ők gyakorlatilag a címkézők, vagy a címkékbe gondolkodók, és minden címkézünk, mi is ilyenek vagyunk, mindenki ilyen, minden címkézünk, ő egy profi, megnyerő, kurva, becsületes, nyomjuk a címkéket, és a címkék használatával megteremtjük a racionális gondolkodás illúzióját. Tehát ez a agyunknak egy csökkentett módú működése, és minden címkézünk, mindenre rakhatjuk a címkéket, és van az 1% az embereknek, ők a címkegyárosok, és ők irányítják a 99% teljes gondolkodását. És ez a címkézés könyvem, ez a ez a Vermeer Andrástól tanult alapelvek a meggyőzésre, hogy gyakorlatilag hogyan tudod ezeket a címkéket befolyásolni. Na most, és akkor eljutottunk addig a pontig, hogy egyszerűen azért nem tudják, hogy mi a probléma, mert nem gondolkodnak magukról. Még az Andrással, a Vermeer Andrással, amikor együtt dolgoztunk, akkor dolgozott a Kazal Kolosnak, aki egy diszlexia terapeuta, és kérdezte a Kolostól, hogy tudod, hogy mi a te terméket, Kolos? Mit árulsz te? És akkor mondta Kolos, hát ő diszlexia terápiát árul. És akkor mondta András, hogy nem, te jó szülőséget árulsz. Tehát avval, hogy diszlexia terápiára járod a gyerekedet, te jó szülővé válsz. Tehát ezen is érdekes elgondolkodni, hogy a termékemnek köszönhetően te, aki megvásárolja a terméket, mivé válik.
Alapvetően a kérdésnek a magja az volt, tehát abban tökre egyetértek, hogy nem gondolkodnak a vállalkozók ezen. Csak azt érzi, hogy valami nincs rendben. Tehát azt érzi, hogy mondjuk nincs elég ügyfél, jó lenne több bevétel, egyébként ezen utána gondolkodni, hogy ez hogyan lehet változtatni ezen. És ugye nyilván ezzel lehet árazással, lehet rendszerekkel, lehet egy stratégiába, hogy hogyan szerezzen ügyfeleket. Neked mi a tapasztalatod annak kapcsán, hogy amikor azt mondjuk, hogy egy vállalkozó eljutott oda, hogy ne elgondolkodtam, hogy valami fáj, és nagyjából rájöttem arra, hogy egyébként onnan keresendő, innen ered a probléma, akkor mi a te tanácsod, hogy hogyan nyúljon ehhez az egész dologhoz, hogyan kezdjen hozzá, hogy ezen változtatni akar? Mi a te gyakorlati tanácsod ebben?
Hát van egy ilyen mondás, egy keleti mondás, hogyha kész van a tanítvány, akkor eljön a mester is. És ezt azt gondolom, hogy az ember az figyelje a jeleket, mert szerintem az univerzum az oda teszi mindenkinek a mestert. Tehát, hogy nem véletlenül hol lát valaki egy beszélgetést, nem véletlenül valaki vesz le egy könyvet a polcról, és nyitja ki ugyanazon a helyen. Szóval én ebben hiszek ezekbe a jelekbe, tehát, hogy kell egyfajta, szóval ki kell, hogy nyúljunk ebbe a dolgba, tehát őnek azért akarni kell. Tehát, hogy ez, és ez a, amit akartam mondani, hogy akkor valaki belülről az érzi, hogy ez nincs rendben, és a tanácsom az, hogy van egy latin mondás, hogy similis similar gaudet, hogy a hasonlónak örül, hogy vegye magát körbe 4-5-6-8-10 emberrel, mondjuk, hogy már 8-10-en vagytok, az már mastermind csoport, de hogy menjél el egy olyan társaságot, hívjál össze, ahol te vagy a leghülyébb. Tehát, hogy nálad okosabbakkal, azt mondja, még talán a Brian Tracy-nek a Phoenix szemináriumában hangzik el az a mondat, hogy a szegény hívja meg a gazdagot ebédre. Hogy a szegény hívja meg a gazdagot ebédre, mert mindenki azt képzeli, hogy nem a gazdagnak kell meghívni, de hogy kell. A gazdag nem fog téged meghívni ebédre. Te hívd meg a gazdagot. Tudsz tőle tanulni. A szanszkritban a tudásra két szó van, gyána és vigyána. Az a különbség a kettő között, hogy tudom, hogy kell megcsinálni a cigánykereket, az nagyon nagy különbség az, hogy meg tudom csinálni cigánykereket. És nagyon ebben a világban szerintem nagyon sok ember van, aki magyarázza, hogy hogyan kell megcsinálni cigánykereket, de még nem volt lenne az edzőteremben életében, és még nem volt büdös se. Tehát, aki meg tudja csinálni cigánykereket, az lemegy az edzőterembe, és ott büdös van, meg minden van. Tehát ütöd, vered magad. És még nem találkoztam olyan ember, aki úgy megtanult volna biciklizni, hogy elmondom, hogy kell biciklizni, fölülsz rá, és a naplementébe eltekersz. Nem látok ilyeneket. Esőkelő embereket látok, akik úgy nyalják fel a járdát, és szóval a tanácsom az, hogy tanulja olyanoktól, akik már voltak ezen az úton. Tehát, hogy voltak abban az erdőben, amiben te most készülsz bemenni, és egyébként a tapasztalatom az, hogy az emberek nagyon szívesen segítenek. Tehát, hogy én hiszek ebbe, hogyha egy igazán sikeres embert fölhívsz és megkérdezel, vagy tehát, hogyha együtt vagy egy partin, és együtt vagy találkozol olyan emberekkel, akik százaségük a saját területükön, akkor menj oda és kérdezgesd őket, és ők mindig fognak válaszolni. Akik értékes emberek, mindig értékes, normális válaszokat adnak, és szerintem alázatosak a saját tudásukkal, meg a felkészültségükkel kapcsolatban.
Csak az jutott eszembe, hogy egyébként mondtál tanácsot az előbb, még amikor narratíváról beszéltél, hiszen azt mondtad, hogy a célpiacom szenved valamiben, és szerintem nagyon sokszor az a probléma, hogy amit megmutatunk problémát, attól ő nem szenved, az annyira nem fáj neki. És hogy tulajdonképpen, hogyha az is egy jó első lépés lehet, amit mondasz, hogy akkor keresek egy olyat, amitől valóban szenved, amitől valóban nézi a pókot a plafonon, és már előrébb van.
Két motivációnk van. Az egyik az a szenvedés elkerülése, tehát hogy valamitől megszabaduljunk. A másik meg az élvezetek szerzése. Az is egy erős motiváció, de a szenvedés elkerülése 7-szer erősebb, mint az, hogy hogy holnaptól lemelnek mindenkinek a számlájáról 1 millió forintot, és hogy ez megtörténik, de én írok egy levelet, megmondom, hogy egy e-mailt kell küldeni, megmondom, hogy melyik e-mail címre, hogy nem fogják leemelni. A sokkal jobban érdekel mindenkit, mint az, hogy hogy lehet 1 milliót keresni.
Ma, ahogy jöttem ide, azon gondolkoztam, hogy hogyan hívjuk fel a vállalkozók figyelmét arra, hogy egyébként mindenki szenved valamiben, te is. És ez a valami ilyesmi jutott eszembe, hogy egy átlag vállalkozó az alapvetően a saját mókuskerekében pörög, a saját mókuskerekét tekeri, abba rohan, és nem ér rá. És úgy eszembe jutott egy kérdés, hogy és te átlag vállalkozó vagy?
Hát én ezt sajtelméletnek hívom, ami azt jelenti, hogy mindenki egy sajt, mindenkiben máshol vannak a lyukak. Egymás sajtjában rendkívül jól látjuk a lyukakat, de a sajátomban nem látom egyáltalán. Ti jól látjátok, én nem látom. Tehát mondhatom úgy is, hogy más dolgában az embert az univerzum összes bölcsessége megszállja, csak sajátomban ebből élek, és a sajátomban nem vagyok ennyire expert. Mert nem tudod sajnos magadat megműteni, és ezért szerintem ez a fontos, hogy azért kell egyfajta problématudat ezzel kapcsolatban, hogy ez nekem fejlődnöm kell. Vannak jelek, nyilván nem megy annyira biznisz, de hogy a fókuszomat nem magamról le kell venni a vevőkre. Tehát azon kell agyaljak, és azon kell bámulnom a pafont éjszakánként, hogy az ügyfeleimnek hogyan tudok még nagyobb értéket adni, hogyan tudnak még többet keresni, hogyha mi a szívük vágya. Nem mindenki, életemben közel 500 céget dupláztam meg, de nem mindenkinek ez a célja mára. Valakinek az a célja, hogy mondjuk hetente 2-3 napot dolgozzon, és utána többet inkább szabadidőben, inkább hobbiával tölts az időt. Tehát már ez is egy kicsit elkezdett ebbe az irányba menni, hogy fölismerjük azt, hogy egy nap csak egyszer tudunk vacsorázni. Ezt van egy egyiptomi származású mentorom, a dr. Menis Yusri-nak hívják, ő egy londoni pszichiáter, és a Menis azt mondta, hogy az ember, és ez nekem nagyon beütött, és ezt, azt gondolom, hogy ez ide vág, hogy az embereknek a 90%-a úgy éli le az egész életét, hogy van a markában egy maréknyi poshat mogyoró, és azt majszolgatják, közben fanyalognak. És választhatnád azt is, hogy eldobod ezt a marék poshat mogyorót, és odamész az élet asztalához, és ott leveszed a kacsacombot, vagy a libamájat, bármit. De a poshat mogyoródat el kell dobni. És hogy csak nagyon kevesen vannak, akik oda mernek menni az életasztalához, és lemerik verni a kacsacombot, mert az nekik jár. Azt gondolom egyébként, hogy az élet egy nagy kártyajáték, és mindenkinek leadták a lapokat. Van olyan dolog, amiben nagyon átlagnál sokkal jobb lapokat, ászokat, királyokat kaptunk, meg vannak olyan területek az életben, amiben meg kifejezetten szarlapokat kaptunk. Tehát, hogy nálam például mondjuk a testnevelés ilyen. Tehát, hogy így világéletemben ez nem egy sikerterület. Csak az a kulcs, hogy találjunk rá időben a jó lapjainkra, hogy amiből mi igazán kivételesek vagyunk. Tehát mondhatom úgy, hogy meg kell találni, hogy mi az Isten álma benned.
Nagyon szépen köszönjük, a vendégünk Weiser István, marketing stratéga és író volt. Szerintem mindenki egy rakás ötletet elvisz magával. Én mondjuk azt viszem el magammal, hogy az árazásunk az önbizalmunknak a materiális kifejeződése. Köszönjük szépen.
Köszönöm a meghívást.
Köszönjük. We'll be right back.